take a low fuse organot folytatódik.
Mi lehetünk visszafogadott gyermekek. Mégsem rongyosan, szennyesen, de legnagyobb szeretett karjaiba hullhatunk. Ezt egy angyal nem élheti át. Soha. Ők szent szolgálatban és félelemben, szentséges szeretetben nézik az Isten dicsőségét, de mi az egész örökké valóságon át énekelni fogjuk a hála énekét. Szebben mint minden angyal együtt. Higgyétek el, nincs nagyobb balgaság, mint Jézust elutasítani, mint bármi más, vagy bárki mást választani, megvetni, lebecsülni, hideg szívvel nem szeretni, ez egy örökké való öngyilkosság. Most nézzük a tékozló fiú történetének azokat a tanításait, amelyek, ahogyan képes vagyok, megpróbálom röviden előadni, mindjárt számára, hiszem, érthetőek lesznek. Nagyon boldog az, aki már gyermekkorában meghallja a szót. Én nagyon szegény gyermek voltam. Testem mezitláb jártam iskolába. Áruházba nevelkedtem. Apám öngyilkosság után sok bajom volt, de nagyon gazdag voltam mégis, mert már 7 éves koromtól kezdve élő hitem volt. Hitesen anya és apa mellett az Isten adta. Ez egy csodálatos dolog az Istennek, amikor valakinek megnyitja a szívét gyerekkorában. Azért közületek, aki gyermekkora óta nem tudta úgy igazán egyszerű gyermeki hittel Krisztus szeretni, sokat veszített. És sürgősen pótolnia kell. Akik megöregedtek egy közömbös vallásosságban, igen nagy szükségük van arra, hogy minden másodpercet órává változtassanak és napokká, hogy megtöltsék valamivel, amit elmulasztottak eddig. De olyan jó ez, hogyha most azt mondhatja valaki, hogy nincs más mögöttem, mint egy nagy adóság, egy fizetetlen számla, de jött valaki, aki minden adóságot elrendez. Képes rá, mert vérrel fizetett. Ez drágább, mint az arany. A vér drágább, mint az arany. Az emberi vér is. De a Krisztus vére mindennél drágább. Nincsen olyan adóság, hogy ne rendezhetné el Krisztus az Isten előtt. Nekem is ez az egyetlen reménységem, mert nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen, szándékosan is védkeztem az Isten ellen. De a nagy a Krisztus vérének az ereje. Elnyelne a pokol, már elnyelt volna. Elmentem volna öngyilkos apámnak az útján. De a kegyelem, az a kibeszélhetetlen, érthetetlen kegyelem közbelépett, megmagyarázhatatlanul, és legyőzött. És nem engedel. A nagy mágnestől a kis gombostű nem tud elszabadulni soha. Maga is mágneses lesz. Ez a kegyelemnek a törvénye. Most nézzétek, hogy kezdődik a tékozló fiú története. Olyan szomorú. Nem is tudom megmondani, illetlen szót nem akarok használni, de milyen borzasztó, amikor valaki ezt mondja, hogy atyám, add ki az enyémet, hogy elmenjek tőle. Nem tudom, fölfigyeltetek erre a hangra. Atyám, ez nagyon szép megszólítás. De ez a lényege. Atyám, nem érzem jól magamat a közeledbe, a felügyeleted alatt, és nem tetszik nekem, hogy minden a tiéd, hanem amit nekem szántál, ad ide. Majd én felhasználom, majd én kamatoztatom, majd én gyümölcsöztetem. Atyám, szerető atyám, kedves atyám, hadd menjek el nagyon messzire. Olyan rettenetes ez. Egyszer egy édesanyja elmondta nekem zokogva, hogy együtt lakott a felnőtt gyermekeivel, már unokák voltak. Ő nagyon sokat harcolt, hogy a gyermekeiből ember legyen, és egyszer így szólt hozzá a fia, egy este. Jó, megvacsoráztam. Anyuka! Mi látjuk, hogy anyuka itten az unokától, meg tőlünk már nem fél olyan jól. Ugye itten nagyon zaj, jövünk, megyünk, későn fekszünk le. Anyuka már pihenni szeretne, hát azért szereztünk anyukának egy helyet a szociális otthonban. És holnap anyukát elvisszük. Az anya úgy érezte, hogy kések kés után. Kés a kés után, járja át a szívét. Ugye anyuka jó lesz ott. Micsoda szavak ezek? Sajnáljuk anyukát ebbe a zajba, elviszük a szociális otthonba. Hogy tud az ember beszélni? Hogy tudja a szeretetet összetörni és megtaposni? Azt mondja, atyám, add ki a vagyonból rámeső részt. Elég volt ebből a folytonos függésből. Higgyétek el, hogy a nem tudom mennyi, mondhatom el, hogy 2,5 millió magyar reformátusnak a 99%-a is még több úgy él, hogy kikérte a részét, és maga bánik vele. Nem rendelkezik vele senki. Mert nézzétek, Isten ajándéka a látásuk. Mondjátok meg őszintén, úgy használjátok a szemeteket, mint az Isten tulajdonát. A hallásotokat, mint az Isten tulajdonát, mint megszentelt ajándékot. Hogy használjátok a nyelveteket? Egyszer egy lelkész barátommal utaztunk a vonaton, és nagyon ideges volt. És láttam, hogy akármiről beszélek, a táj akármilyen szép, hogy ideges. Kérdeztem tőle, hogy mondd meg őszintén, mit elhal annyira? És akkor megmondta, hogy én bennem most belől tüzek égve. Most megyek egy rokoni látogatásra, több napra, de idegesen csomagoltam, és meg se csókoltam a feleségemet. Nem tudtam mindjárt megcsinálni, amit kértem, és jól bevágtam az ajtót, úgy jöttem el. Borogtam még valamit, olyasmit, hogy nem értesz a semmihez, nem vagy te jó semmire, így jöttem el. Vonatban már utolért a lelkismeret furdalás. A prédikáló nyelv azt mondta a feleségnek utoljára, hogy nem vagy jó te semmire. Bizony, a nyelvünket sokszor az ördög használja. Add ki a rámeső részt! Enyém a nyelvem. Azt mondom, amit akarok. Arról beszélek, amiről akarok. Úgy énekelek, ahogy akarok. Nem akarok, nem imádkozom. Nem akarok, nem olvasom a Bibliát. Enyém az értelmem is. Azt gondolom, amit akarok. Add ki az enyémet. Ez az enyém. Pedig azt mind az Atya szerezte, az nem a fiú munkájának a gyümölcse volt, az Atyájé. És neked semmit sincs, amire azt mondanád, hogy én szereztem. Én most átéltem nagy félelemmel a lányom mellett, ott voltam, amíg a baba meg nem érkezett. Odakint imádkoztunk, és félelemben voltunk, mert az orvosok csak rosszat jelentőltek. Ha megszületik, nem lesz normális, nem lesz keze, nem lesz lába. Egy egészséges, szép gyerek született meg, hál' Istennek. Nem így tudtunk volna tenni, ha egy nyomorék jön a világnak. Minden az Isten ajándéka. Már az anyavétől kezdve. Mit tehetünk mi? Add ki az enyémet! A lábaim az enyémek. Oda megyek, ahol akarom. Vasárnap is. És a kezeim is. Miért dolgozzak vasárnap úgy, mint más? Enyém a két kezem. És egy pofon, és egy fenyegetés, és egy mutogatás. És aztán az enyém! Az enyém! Az enyém! Add ki! És ő kiadja. Olyan szép leányok, és úgy elzüllenek. Olyan okos férfiak, és úgy elzüllenek. Olyan egészségesek, és verik a feleségüket. Vagy csalják a férjüket, fokozzák a gyerekeket. Hatalmas kezek, és csak a bort öntik magukba. Ékesen szóló nyelv, de ocsmánságokat beszél. Mert az enyém! És ő odaadja. Tessék! Tessék! Nagyon súnyú volt a fiú, mert néhány napig még otthon volt. Úgy tett, mint aki nem akar elmenni, csak igazgatni akarja az örökséget. De a Bibliának néhány szava úgy beszél, olyan tökéletesen fényképez és őriz meg mindent. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú, összeszedvén mindenét, messze vidékre költözik. Ha most azt kellene mondani, hogy hol él a Magyar Református Egyház tagságának a túlnyomó része, ezt a két szót kell használni. Messze vidéken! Messze vidéken! Most azokról beszélnek, akik a templomba rendszeresen járnak. Messze vidéken élnek. Mindig hálával adunk a hálát, és köszönjük meg Istennek, amikor hallunk gyülekezetekről, ahol a gyülekezet nagy része komolyan istenfélő. A ritkaság. Kicsi létszámúak a gyülekezetek, de a kicsiből. Olyan kevés az, aki valóban nem ment messzire, aki Isten közelében él, és csak néhányan vannak, akik az új szín előtt élnek. Messze vidékre költözni. Nekem két öcsém van, egyik főiskolai tanár, a másik közgazdasági doktor, és a legkisebbik az, az a legokosabb köztünk. Amikor közeledünk az igével, most az esküvőn is, amikor a lefoglalt teremben elkezdtünk énekelni zsoltárokat, hallelujákat, szépen felállt, megköszönte a vacsorát és elment. Mert úgy érzem, már közel lesz, mert ő nem hisz. Messze vidékre, azonnal a gépkocsiba szállni és menni. Nem bírják az énekeket, a halleluját, az igét. Köszönjük a vacsorát. Köszönjük a vacsorát, de megyünk. Éjszaka volt, de menni kell. Milyen jó, ha te azt érzed, hogy a szívedet vonzza az ige. hogy szeretsz jönni, eljössz messziről is, eljössz fáradtan is, letisztelni fontos dolgokat. Soha nem menj messzire. És ha messze vagy, akkor jöjj haza. Vár atyád szerelme, vár rád vígaszak. Jöjj a messze tájról, jöjj haza, mondja az ének. Messze vidékre költözél. Jaj, de fájnak nekünk ezek a távoliak, rokonaim, családom tagjai. Találkozunk, egy asztalnál ülünk, néha egymás mellett fekszünk le. De az egyik olyan messze vidéken van, ahogy Jézus mondta majd, amikor ő jön, ketten lesznek egy ágyban. Ennél közelebb már nem lehet lenni. Egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Két asszony őről a malomba, munkatársak. Egyik felvétetik, másik ott hagyatik. Ketten lesznek a mezőn, együtt dolgoznak, egy brigád, egy fizetés. Egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Mert az egyik nagyon messze van. Lehet valaki nagyon közel a paphoz, a templomhoz, az úrasztalához, a persejhez, még a Bibliához is, és az Istentől mégis nagyon messze. Te vizsgáld meg a te szívedet, hogy te milyen közel vagy. Boldog az, akinek az élete olyan, hogy Isten így szólhat. Gyermekem, te itt vagy a közel, és én örülök neked. Kedves testvérek, egészen természetes, hogy akkor, amikor valaki távolodik, akkor az élete csupatékozás. Ezt meg kell most határozottan mondani, azoknak is mondom, akik becsületben őszültek meg, akik szorgalmas munkában öregedtek meg, akik tisztességesen keresték meg azt, amiük van, és amit a gyermekeiknek örökség vannak. Minden igyekezett, minden munka, minden szolgálat, minden fáradozás, amit valaki az Istentől távol végzett és fejtett ki, nem tértek az Úrhoz. Ne legyen senkit összetek, aki saját bűneit azzal tetézi, hogy azzal megy haza, hogy elég jó prédikációkat hallgattam, érdemes volt eljönni. Nem ide kell, és nem az az érdemes, hogy a templomba eljöjjünk. Istenhez érdemes jönni. Az Úrhoz érdemes térni. Megtérni érdemes. Az Isten szeretetébe gyönyörködni érdemes. A bűntől elfordulni érdemes. Bűnt vallani és a feloldozást elfogadni, ez az, ami érdemes. Minden egyéb hiába való. És csak kárhoztatás az benne. Ha szép volt nekem, mint egy muzsika, de a lábaim továbbra is azon az úton vittek, amelynek a vége pokol. Örök sötétség. Nagyon határozott dolgokat szeretnék most mondani. Isten igényében nincsen igen is, meg nem is. Csak igen van és nem van. Nagyon biztos dolgok vannak. Hadd kezdjem azzal a mai estének ezt a részét, amely arról szól, hogyan fogadta az atya az ő hazatért, nagyon szeretett, sokáig várt tékozló fiát. Hadd mondjam azt, hogy aki megfordult, aki hazajött a szégyenét hozva, kivétel nélkül mind irgalmat nyer. Itt nincs kivétel. Mindenki, aki visszafordult, az ő Isten nélküli, vagy úgy vélt vallásos, de mégis Isten nélküli útjáról, aki bűnbánattal a szégyenét hozva, magát kárhoztatva visszafordul, aki csak az Urat keresi, aki csak Isten kezén akar is tud megpihenni, kivétel nélkül mindenki, minden bűnéből teljes feloldozást nyer. Egyetlen fillérnyi adósága nem marad, és senki se kárhoztathatja érvényesen. Az adósság levél érvénytelen. Nem kell felelned egyetlen bűnödért sem, amelyet akár tudva, akár tudatlanul elkövettél, ha te most megfordulsz egész szíveddel atyád háza, atyád orszája felé, ha csak az Istent keresed, akkor őt találod meg, és ő benne mindent megtalálsz. Az övé leszel, aki pedig az övé, az senkinek se tartozik. Csak neki hálával és szeretettel. Megszűnik a bűnnek minden adósága. Ez biztos, ez igaz. Az igazgondó Isten igazsága, a boldog Isten evangéliuma, ez így van. Ezen sem a pokol, sem az ördög, sem az ő angyalai nem tudnak változtatni. Az Úr Jézus Krisztus kereszt haláláért, az elsőszülött fiú nagy engedelmességéért, irántunk való halálos szeretetéért, mi teljes bűnbocsánatot, teljes feloldozást, gyönyörű örökké való üdvességet nyerünk. Az Úr Jézus Krisztus halála elvette a te ítéletedet, feltámadása pedig visszahelyezett téged a te elvesztett és eltékozott jogaidba. Megismételem, Jézus Krisztus kereszt halála elvette bűneidet, feltámadása pedig visszaszerezte néked mindazt, amit te elvesztettél az Édenkerttől kezdve már Ádámban és Évában. Ez is igaz. Változatlanul igaz. Ingyen és szabadon. Nem csak bűnbocsánat. Nem arról van szó, hogy nem kell elkárhoznom, hanem meghaltam és vége. Ítélet nélkül megsemmisülök. Nem így van. Hanem az Édennél ezerszerzett többet kapsz vissza. Krisztus halála elvette bűneidet, feltámadása megszerezte neked a mennyet. Ez a kettő így tartozik össze, így tervelte el Isten, és így hajtotta végre, és így lehetsz ennek részese. Egyetlen Biblia verset idézek, sokszor vigasztalt meg engem, és mentett ki kétségekből. Sokan tudják kívülről, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Az egész mennyet ideadni Isten számára sokkal kisebb volt, mint az ő fiát a keresztre helyezni. És ha azt megtette, és azt a 6 órát végignézte, és azt a 33 évet végignézte, nyomorult emberi testbe zárva a menny dicsőséges urát Krisztus, azt mind végignézte, vállalta, tűrte, szenvedte, és adta szeretetből. Hát hogy leadná az egész mennyet? Az már csak egy ráadás. Azok már csak a kamatok. Bízzatok az Isten szeretetébe, higgyetek benne, és viszonozzátok szeretettel. Meg kell mondanom jó néhány dolgot, most azokhoz szólok, akik eldöntötték, és végrehajtották, hogy felkelvén elmegyek az én atyámhoz. Most csak azokhoz tudok szólni, akik fölkeltek és elmentek, akik visszajöttek. Amiket mondok, ezek is biztosan megállnak a Biblia alapján. Ha te hazajöttél, ha otthon vagy, nem lehetsz vád alatt. Téged otthon, ha neked atyád megbocsátott, senki nem vádolhat. Ha te otthon vagy, nem lehetsz vád alatt. Ha otthon vagy, akkor nem járhatsz szennyes ruhába. Az atya azonnal levétette fiáról a szennyes ruhát, és a legszebbet adta rá. Te otthon nem lehetsz vád alatt, nem lehetsz szennyes ruhába, és nem maradhatsz jogok nélkül. Megint örökös vagy, megint minden a tiéd. Minden a tiétek, ti pedig a Krisztusé. Így mondja a Biblia. Most hadd beszéljek az első atyai intézkedésről. Mindenkire érvényes, aki hazajött. Hozzátok ki a legszebb ruhát. Abban az időben nem úgy volt, mint most, hogy áruház áruház után, kabát kabát után, ruha ruha után is válogatunk, tavasszal ősszel leszállítják, megint felemelik. Hanem akkor a ruha az egy különleges vagyontárgy volt. A Bírák könyvében olvassuk, amikor Mika azt a szegény szerencsétlen kóborról Lévitát felfogadja, akkor azt mondja, hogy adok neked egy évre 10 ezüstöt és egy öltöző ruhát. És az Jézus idejében is úgy volt, amikor a példázat elhangzott, nagyon drága volt a ruha. Pál apostol, aki annyi gyülekezetnek szolgált, mégis olyan anyagi helyzetben volt, hogy kénytelen írni a levélben, hogy a felső ruhámat, amelyet Troászban, Kárpusznál hagytam, azt küldjétek utána, vagy hozzátok el. Ez a különösen szép ruha, a legszebb ruha, ez csak nagyon gazdag emberek tulajdona volt, csak nemes és csak szabad ember birtokolhatta, rabszolgának nem lehetett legszebb ruhája, csak szabad embernek, és különleges ünnepi alkalmakkor öltötték fel. Hozzátok a legszebb ruhát, azt jelenti, nemes vagy, nincsen szégyelni való múltad már, és szabad vagy teljesen, mindenképpen benne vagy a régi jogokban. Hadd mondjam most a feltételeit a ruha felvételének. Milyen szomorú, mikor már minden ott van és készen van, és valakit nem lehet felöltöztetni. Nem tudom, próbáltatok-e már, hogy 2 télikabátot felvenni? Vagy 3-at lehet-e? Vagy 2 cipőt egymásra? Ahhoz, hogy felvegyünk valami szépet, jót, a legjobbat, egy korábbit, egy régebbit le kell vetni. Hadd mondjam el a Biblia szavaival, mert a sokkal nyomatékosabb, mintha most elkezdeni mindjárt magyarázgatni, Isten igéjéből olvasok, mivel előttem, és úgy gondolom előttetek is, ennek van tekintélye. A Péter apostol első leveléből, a 2. fejezetből olvasom. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemőt, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Kezdődik a felöltözés azzal, hogy valamit le kell vetni. De hogy még érthetőbb legyen, nézzük meg, ezt Péter írta, most Pál hogy mondja el? Az Efézusi levél 4. részében ezeket olvassuk. Levetkezzétek a ma régi élet szerint való ó ember, mely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Levetkezzétek a ma az új ember, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Na de ez nem elmélkedés, mert itt van a megnevezése a dolgoknak. Mi mindent kell levetni? Levetvén azért a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő fele barátjával. Mert egymásnak tagjai vagyunk. És most még Pál apostol leveléből, a Kolossai levélből is hadd olvassak, ahol ezek vannak. A levetnivalók. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat. Paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. Vessétek el magatoktól mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Öltözzétek fel azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek. Könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, hosszú tűrést. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Most összefoglalom mindezeket a Bibliának egy másik szavával. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Ez a csodálatos dolog, ahogy a lelki felöldözés végbe megy. Ez belülről kezdődik. Az Úr Jézus a szívben, és elkezd látszani kívül. Kezdi betakarni azt, ami addig olyan visszataszító, ördögi, gonosz volt. Elkezd a befogadott Jézus kedvessége, szépsége, nemessége, tisztasága, szentsége, ereje, könyörületessége, irgalma kívül meglátszani. Kezd betakarni. Kezdünk felöltözöttek lenni. Jaj, de szégyel az ember magát, mikor rányítnak és mezítelen. De hogy nézünk ki, mikor nem vagyunk felöltöztetve? Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztus. Mennél szebb egy ruha, mennél szebb egy ruha, mennél tisztább, annál inkább meglátszik rajta a legkisebb szenny is. Mi is jártunk már úgy, hogy kaptunk ajándékba egy nagyon szép ruhát. És vigyázatlanul a cserépkályha ajtaja szétszendesen kiégette. Annyira elvesztette az értékét. Egy hatalmas hiány az égetés helye megperkelve és kiégetve. Egy vigyázatlan 2 perc, és tönkrement a szép ruha. Már nem az, ami volt. Aki már megkapta, akit atya már így felöltöztetett a legszebb ruhába, aki már ismeri Krisztust, aki már hisz benne, aki megtapasztalta kibeszélhetetlen irgalmát, aki már szövetségben van Istennel a Krisztus vére által, a ruhára vigyázni kell, mert ha az ördög már nem tudta megakadályozni, hogy visszamenjél, ha nem tudott elveszíteni a vájunál, hát legalább a ruhárat hadd sározza be. Ez minden gyönyörűsége. Vigyázz a te ruhádra. A második atyai intézkedés volt a gyűrű. Olyan sok ajándéka van az irgalomnak, itt nincs is minden felsorolva, hiszen még annyi mindent kapott a fiú. A lényeges dolgok vannak a gyűrű. Ez jelentette mindig a családhoz tartozást és minden jognak a birtoklását. Ezt a gyűrűt csak azok forthatták, akik az atya örökösei voltak, a legközelebbi családtagok. De van a gyűrűnek egy különleges jelentése. Teljesen körül fogja azt a testrészt, az ujjat, amire rá van húzva. És van egy rettenetes lehetősége, hogy hátrafelé, ha én elindulok visszafele, ezt a gyűrűt megfogom, csak ezenet hátrafele húzom, akkor többé már nem fog körül, többé nem az enyém, már nem vagyok elpecsételve. Le lehet húzni! Senki nem veheti le, csak én magam. És a megtért embereknek, vagy a nagyon komolyan vágyakozóknak, nagyon komolyan szeretném mondani, hogy mindattól, amit megértettetek, amit már megkaptatok, ami már a tietek, az Isten nagy irgalmából, a Krisztusért, attól titeket senki meg nem foszthat. Csak ti magatok, magatokat. Senkitől nem veheti el a hitetlen élettársa, rossz gyermeke, rossz munkatársai, csak ő maga. Így szólt Jézus, az én kezemből senki ki nem ragadhat, de mindenki magát kivetheti ebből a kézből. Hát Júdás is kivetette, Démás is kivetette. Ez egy rettenetes lehetőség. Azért, aki már megkapta a gyűrűt, aki már tapasztalta az atyai házban az ő gyermeki jogainak a boldog gyakorlását, akinek már volt sok meghallgatott imádsága, magáért, másokért, aki már tudott egyeseket eligazgatni a mennyei javak felé, aki már tudta osztogatni a mennyei vagyont újra, vigyázzon a gyűrűre. Mert ez a gyűrű nem csak az ujjunkon van, hanem a szívünkön is. Lehúzni a gyűrűt, ez mindig nagyon fájdalmas dolog. Egy visszaküldött gyűrű néha az élet végéig tartó sebet jelent. Ne bontsátok fel a szövetséget, akik már tudjátok, hogy mit jelent. A következő atyai utasítás az volt, salut a lábaira. Mit gondoltok? Ez a hazafogadott fiú, amikor megfürödve, felöltöztetve, most már nem véres lábbal és medít láb, hanem a legfinomabb saruba öltözve, elindult ott az udvarba, bement a lakásba. Minden lépés mit mondott neki? Atyám szeret, atyám szeret, atyám újra szeret, minden az enyém. Én nem mehetek sehova. Egy lépésre tehetek úgy, hogy megsebezzem őt, hogy hálátlan legyek. Meg volt kötözve a lábainál, a kezénél fogva, egész testét betakarta, az ajándékba kapott ruha, mindenestől le volt foglalva. Atya szeretete nem hagyott semmit fedetlenül, egészen magához kötözte a fiút. De úgy, hogy mindent nekiadott, nem elvett tőle. Van itten talán valaki, aki attól fél, ha komolyan megtér, akkor majd elvesz Isten valamit. Szóval mondta nekem egy fiatal ember, még fiatal lelkész voltam, hogy tiszteletes úr, megtérnék, csak tudom, hogy akkor nem lehet a cigány muzsikával ezeket a nótákat énekelgetni. De azt mondta neki, lehet, ameddig bírod, lehet. Jaj, de elveszik. Ezt is elveszik. Vasárnap délután nem mehetek a futballmeccsre. Ha tudsz, akkor mehet. Nem elvenni akar, sokkal többet és jobbat ad. Sokkal többet és jobban. Olyan nagy a különbség, mint a vájú meg az atyai ház birtoklása között. És itt van most a következő. A terített asztal. Most kérem nagyon a ti figyelmeteket, mert aprólékosan, egyszerű, kicsi dolgokat szeretnék mondani. Azoknak is, akik már otthon vannak, azoknak is, akik már ugye a küszöbön vannak, akik talán most esnek az atya karjaiba. A terített asztal, a szeretetnek ez a bősége, ez mindenkié, aki megérkezik. Lehet, hogy valakinek nincsen egyetlen elemélyesen, mert annak idején nem tanulhatott. De olyan valaki lehet, aki nem tud jól olvasni. Mégis az egész Biblia, minden ígérete, minden szépsége, minden gazdagsága az övé. Nem emlékszem, elmondtam-e már, én nem restelem a példákat ismételni. Ismertem egy nyírségi községben egy asszonyt, meghalt már, aki nem tudott olvasni. Különös volt a megtérése is, mert a tíznapos evangelizáció utolsó estejére érkezett meg, és csak a címteremben hallotta meg a textust, utoljára még egyszer az evangélista elmondta, tudom, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, ezt meghallotta, összeesett azonnal, lesújtotta az ige, sokáig úgy nem is volt magánál. Megtért komolyan, újjászületett, és a hitetlen férje olvasta neki a Bibliát. Aztán azt is kár, ő is megtanulta nagy nyomtatott betűkből. De hallottam azt, hogy azt mondta, hogy magyarázta az igét. És én csak elcsodálkoztam, hogy fiatal lelkész, hogy honnan veszi ezt, ha nem tanultam? Hát onnan, az asztalról. Mert megvan terítve az asztal mindenkinek, analfabétának is, nagy tudósnak is. Megvan terítve az asztal. Jaj, de meg kell gyászolni a napokat, amikor nem volt kézben a Biblia. Meg kell gyászolni az órákat, amikor nem volt komoly a csendes óra, és csak 2 percig tartott. Csak 5 percig tartott. És akkor is odafink ügyeltem, hogy már megint elszakították azt a borjuláncot. Mit csinálnak a varonfiak? Mi van a sertés óra? És így folyik a csendes óra. Megvan terítve az asztal olyan javakkal, amelyből az angyalok nem kapnak. Csak a tékozló fiú, aki hazajött. A szeretetnek ezek az ajándékai, ezek csak a miénk. Ami gazdagsága, bősége van atyád házának. Te hazatért tékozló, az mind a tied. Az mind a tied. És megkapod mindazt, ami javadra van. Említettem,
szombaton Kecskeméten eskedtem a fiamat, az étteremben, ahol az esküvő volt, különös helyiség volt, mert a rendőrség lefoglalt szobája volt, de akkor kivételesen átengedték nekünk, és szólt az ének, és imádkoztunk. A fiam a végén már éjfél felé felállott, és egy olyan bezáró beszédet mondott, akkor elmondta, hogy most érti már meg, hogy azok a keserűsége, panasza, úgy Istennel szemben is ott volt a szívébe, nagyon szeretett egy leányt, aki aztán nem ment hozzá, akkor próbált egy másiknak udvarolni. Azt meg ő nem tudta megszeretni. És olyan keserűség volt benne már, az évfolyam társai vagy megnősültek, vagy már rébe voltak. Ezt így szólt, hogy most itt van mellettem a feleségem, akit nagyon szeretek. Most én megértem
Isten tényét az új bibliafordítás szövegéből, Királyok első könyve 19. részéből olvasom, most az első 8 verset. Amikor Ahab elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jézabel követett küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beersebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járó földre. Odaérve egy rekete bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb erődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a rekete bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és azt mondta neki: kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hóremig. Majd tovább olvasom, de előbb énekeljük el a 25. Zsoltár második versét: utaid, uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Tovább olvasom Isten igéjét a Királyok első könyve 19. fejezetéből, a 9. verstől. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felel: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta neki: jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk susogás hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kenjed fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeus, az Ábel Meholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáért kardjától, az Jéhu öli meg. És aki megmenekül Jéhu kardjától, az Elizeus öli meg. De meghagyott Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Isten kegyelméből most már a második estén beszélünk az ébresztésről, az ébredésről. Most egy nagyon különös történet van előttünk, nagyon sok gazdag tanulsággal. Én csak éppen innen-onnan a javából egy keveset tudok levenni. Nagyon messze vagyok attól, hogy megmagyarázzam ezt a nagyon alapos és tanulságos történetet, de amit el tudok mondani, mivel engem épített, engem is ébresztett, erősített, szeretném megosztani a testvérekkel. Az első üzenet, az első mondani való az, hogy Istennek különösen megáldott embereinek az életében különösen lehet látni, hogy minden erejük és képességük csak Istentől van. Megismételem. Isten különösen megáldott embereinek az életében különösen látszik, hogy minden képességük és erejük csak Istentől van. Illés egy hatalmas ütközetet vívott meg. Avval kezdődik az ige, hogy Jézabel, mikor megtudta, hogy az a hatalmas csata ott fent a hegyen, 450 Bál proféta és Asera papjai és profétái a Kármel hegyen, hogy végződött? Illés lemészárolta az egész Baál hadsereget. Egymaga szembeállott azokkal az ördögi démoni erőkkel, mert minden bálvány mögött, minden pogány vallásban, minden pogány hitben démoni erők vannak a bálványi erők és tanítások mögött. A Baál papja is tettek csodákat. Hoztak esőt, különféle jeleket tettek ördögi erőkkel. De most, amikor ott a Kármelhegyén Illés egymaga, egy oldalon, az ő oltárával, másik oldalon a démoni tábor, a maga oltárával, Isten megbénította az ördögi erőket. Olyan különös, hogy Illés arra bátorodott, hogy ki is gúnyolta. Nagyon, nagyon sértő módon gúnyolta ki a Baál papokat. Először ők építették meg oltárukat. Ott könyörögtek órákon át. Baál, hallgass meg minket. Illés csak gúnyolta őket. És amikor ő megépítette az Úr oltárát 12 kőből, ráöntötte a 12 veder vizet, úgyhogy a körüllévő árok is megtelt vízzel, és lehajolt, és fölkiáltott az Úrhoz. Isten lángoló szeretete, mert az megemésztő tűz, de lángoló szeretet, alá zuhogott az Illés oltárára, és egyszerre felnyalta még a vizet, a port, a követ, az áldozatot, mindent. Akkor Illés így szólt, miután a nép megrémülve azt mondta, az Úr az Isten, öljétek meg ezeket. Jézabel megtudta, hogy egész bálvány hadserege, papjai kiirtattak, és akkor jött ez az üzenet, Istenei nevére megesküdött, hogy holnap ilyenkor te is így jársz, Illés. És most az a megdöbbentő, hogy Illésről megvan írva, hogy megijedt. Nem tudom, amikor a testvérek olvasták ezt a Bibliájukban, nem lepődtek meg. Egy későbbi esetben tudjuk, hogy Aházja király idejében Aházja követeket küldött 250 embert, 51-et, hogy fogják el Illést. Illés mind a két csoportot, 12 rögtön megégtek. Most egy asszony, Jézabel, küldi a fenyegető üzenetet, nincs Illésnek hatalmába, hogy tüzet kérjen. Szembeszállt a több száz hamis prófétával és Bál pappal, Jézabeltől pedig el kell futnia. Ez nem azért volt, mert Illés elvesztette a hitét, ez nem azért volt, mert Illés meggyengült az Úrban, hanem azért volt, mert át kellett élni, hogy kicsoda ő önmagában. Isten minden emberét átviszi ezen. Isten erős emberei hatalmas dolgokat művelnek. Máskor pedig, amikor Isten őket magukra hagyja, meg kell tapasztalniok, hogy valóban semmik, egy repedezett cserépedény az ember, és amíg meg nem tölti az Úr tartalommal, üres és értéktelen. Azért mondom ezt, mert ha valaki átélt szorongás vagy félelmet, ez nem azt jelenti, hogy elfogyott a hite, hanem Isten engedi megízlelni, ki vagy te magadban. Azért valahányszor az áldásra csak egész kicsi csatornáévá válunk, azt térden állva kell mindig megköszönni, mert nem tőlünk való. Az erőnagysága nem tőlünk van. Az ige megértése nem tőlünk van. A hitünk munkája nem tőlünk van. Hogy Isten minket használ, mint kezét. Isten minket használ, mint egy szócsövet. Továbbítjuk a beszédét. Isten általunk láttat meg sok dolgot, és mi látjuk meg, amit ő lát, és érezzük a fájdalmát, szerepetét. Mindez olyan kegyelem. Önmagunkban annyira üresek vagyunk. Igen, ez Illés magában, ez a hatalmas Illés, megijedt. Amikor annak idején a hollók táplálták, tisztáltal a madarak dobálták le a valahonnan összelopdosott húsdarabokat, mert lopkodták a hollók. Illésnek föl kellett szedni azt is, és el kellett fogyasztani. Olyan kicsivé kellett lennie. Igen, milyen jó látni azt, hogy nincs semmi, ami értékes és jó tőlünk való, de milyen jó tudni, hogy egész teljes valónkban, kicsi edényünkben megtelhetünk mindazzal a jóval, amivel Isten körül tud bennünket venni. Illés most Hud elvesztette bátorságát, és kívánta a halált. Olyan megdöbbent, hogy menekül Jézabel elől. Ez olyan megalázó lehetett számára. Tegnap említettem, hogy Dávid úgy menekült meg Ákisnál, a filiszteus királynál, mert hallotta, hogy a vezérek beszélnek. Hát ez az, aki annyi seregünket leverte, most a kezünkben van. És akkor elkezdett firkálni a falakra, nyálát a szakállán végigsorgatta, ugrált, mint egy eszelős. Azt mondta Ákis, hát nincs elég bolond a táboromban, minek hoztátok ide? Mielőtt a trónba ülhetett volna Izrael királya, kedves Dávid, előbb mindenki előtt csúfságá és nevetségé kellett lennie. És Illésnek is át kellett élnie. A tüzes szekerek már izzásba voltak, már indulóba voltak érte. De még előtte futni kellett Jézabel elől, aztán bereült a tüzes szekérbe. Ezt mindenkinek meg kell tanulnia. Ez Isten iskolája. Aki azt mondja, hogy én tudok, én bírom, én nem félek, én megállok. Nyomorult ember, akkor át fog esni, és nem lesz, aki felemelje. Azonban, amikor Illés ezt mondja imádságában, hogy most már elég, Uram, vedd el életemet. Isten azt az imádságot nem hallgatta meg. Sokkal jobban szerette Illés, mint hogy meghallgassa. Elmondok most egy kedves kis példát, több testvérem már hallotta, de azokért mondanak, akik nem hallották, hogy jó 16-17 éve nagyon beteg voltam, nagyon rosszul voltam, nyári nap volt. Úgy éreztem, hogy meg fogok halni. Megfulladtam, azt éreztem, nincs levegő, nem segít semmi. Kiültem a templom előtt egy padra, akkor 5 éves unokám, a Timike az első unoka, aki nálunk nevelkedett, a kis Timea. Ugye az első unoka mindenkor nagyon kedves, ez meg különösen kedves volt. Felkapaszkodott mellém oda a padra, azt mondja nekem pityeregve, hadd imádkozzak már, érted? Imádkozzál. Akkor ezt mondta, Úr Jézus, nagyon kérlek, adjál nagyapának még 5 évet, mert ő 5 éves volt. Én azt mondtam erre, hogy de szűkem, mérted nekem? Hát ennek már van 17 éve. Adjál még 5 évet, szinte rosszul esett, pedig akkor minden perc ajándék volt. Hát Isten nem hallgatta meg a Timéát, és még mindig élek. Bizony van úgy, hogy nem hallgatja meg se a mások imáját, se a miénket, de javunkra. És most szeretnék azokhoz szólni, ha vannak itten Istennek elfáradt szolgái, talán kimerült sokgyermekes anya, vagy rossz házasságban élő férj vagy feleség, vagy kimerült lelki munkás, vagy kimerült testvér, ha ide juttattatok, hogy most már elég, Uram, Isten azt mondja, hogy nem elég. Most valami új kezdődik. Nekem annyira gyönyörű ez a történet. Illés kimerül, lefekszik és elalszik. Jön az angyal és felkelti. Ébredj! Finoman. Ott van forró kövön sült lángos és víz. Illés eszik és iszik, és megint lefekszik. Úgy testvérek, milyen csoda ez. Isten mondhatta volna, aludj Illés, majd a kövekből támasztok új Illéseket. Nem tette meg. Isten szeretete nem fáradt el. Illés aludt, megint jött az angyal, még egyszer fölébresztette. És olyan szépen beszélt vele. Ismét ott van, amíg megmaradt lángosnak egy része. Másodszor is mondja, kelj föl egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Azt mondta Illés, most már elég, Uram, én legyen a vége. Ment volna haza már. Mondtam, hogy a tüzes szekerek már be voltak gyújtva, de még nem jöhettek. Az Úr pedig azt mondja angyal által, nagyon hosszú és nehéz út áll még előtted, és mennyi minden jött még. Még egyszer hadd mondjam biztatásul, hogy mikor eljutunk oda, hogy szinte minden erőnk elfogyott, elfáradtunk, nem kívánjuk az életet, akkor Isten olyan közel tud jönni hozzánk. Itt nagyon közel jött Illéshez. Azért olvastam végig ezt a hosszú szakaszt. És amikor Illés meglátta azt a lángost azon a forró kövön, tudta, hogy nem a nap hevítette fel, hanem Isten fájdalmas, féltő, gondoskodó szeretete, türelmet szeretete. Kelj fel egyél, mert szükséged van rá. Mindenkit meg kell most biztatnom, akárhogy érzi is magát. Többet kell a Bibliát olvasni, mint eddig. Kelj fel és egyél, és az ételt meg is kell rágni. Olyan hamar túl vagyunk egy reggeli vagy napközi bibliaolvasáson, és nem emésztjük meg igazán, nem aprózódik fel. Nekem volt egy barátom, aki arról volt nevezetes, ha egy sort elolvasott a Bibliából, abból 4 prédikáció volt. Ez neki így aratott meg. A mondatokat is 4 fele darabolta. De olyan jó ezt így látni, hogy annyi minden van benne, és csak nyeljük. És alig jut az erő. Ki kell szedni az erőt? minden bibliaversben, minden bibliai történetben rengeteg erő van. Ki kell szedni az erőt belőle? Az lehetetlen dolog, hogy én megtartottam a csendességemet, imádkoztam Bibliám mellett, és ugyanolyan gyámoltalanul állok fel, mint hogy leültem. Venni kell az erőt. Kelj fel és egyél, mert erre erő felett való utad van. Van itt valaki, aki azt hiszi, hogy ezután könnyebb lesz? Én 76. évenben vagyok. Nagyon becsapnám magam, ha azt mondanám, hogy ezután majd könnyebb lesz. Nem, még nehezebb lesz. Van elég baj most is, de még több lesz. Erőm felett való utam van, sokat kell lennem. Fel kell kelni, ébernek kell lenni. És közöttetek is már nem csak a fehér haj világít, de mindenki tudja maga terhei sebeit. Senki ne áltassa magát azzal, hogy most nehéz, de majd jobban lesz. De majd még nehezebb lesz. Az út vége nagyon nehéz. Végig néztem a feleségem 9 hónapját. Végig kísértem. Nagyon nehéz út volt, egy gyönyörű befejezéssel. Kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. Legyen több idő a Biblia mellett. Legyen több idő az imádkozásra. Napközben sokszor. Szólítsátok meg az Urat. Fogjátok meg Jézus kezét, és vegyetek erőt. Ha ő megérintett valakit, és aki megérintette őt, emlékeztek arra a 12 éven át.